Elindította az ingyenes energetikai tanácsadást a mérnöki kamara. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő percekben tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Elindult a Magyar Mérnöki Kamara új szolgáltatása, az Országos Energetikai Tanácsadás. A vállalkozások és magánszemélyek energetikai szakértőtől kérhetnek és kapnak ingyenes tanácsot az energiafelhasználással és megtakarítással kapcsolatban. A szakértők segítenek a családi házak energetikai korszerűsítésétől a telephely üzemeltetésen át, akár egy hatékonyabb gyártási folyamat bevezetése előtti energetikai áttekintés elvégzésében. A tanácsadók ismerik az engedélyeztetési eljárásokat, és információkkal szolgálnak a rendelkezésre álló hitelekről és pályázatokról is. A részletekről Nagy Gyulát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét hallják.
A kamarának van egy jelmondata, ami valójában egy felhívás is, hogy kérdezze mérnökét. Hát ezt a kérdezze mérnökét lehetőséget szeretnénk megadni ezzel a tanácsadással, amelyet az energiahatékonysági törvény módosítása tett lehetővé, és ezáltal került a mérnöki kamarához, mint szolgáltatási lehetőség. Szeretnénk segíteni a lakosságnak, szeretnénk segíteni a vállalkozóknak, hogy eligazodjanak az energiahatékonyság területén, tehát abban az útvesztőben, ami a jogszabályok, a pénzügyi lehetőségek és a műszaki lehetőségek és üzemeltetési lehetőségek között azért elég komoly feladatokat jelent.
A tanácsadás miből áll, miben tudnak segítséget nyújtani a szakemberek és kinek?
Két célcsoport van. Az egyik a lakosság, tehát a lakásépítők, házépítők, lakásvásárlók, lakásfelújítók, illetve üzemeltetők, és a másik célcsoport pedig a vállalkozások. Szintén az vállalkozásoknál lényegesen szélesebb körű, mert egyrészt a saját ingatlanaik működtetése, üzemeltetése, másrészt pedig a technológiai folyamatok során is számtalan energiahatékonysági és energiamegtakarítási kérdés merül fel, amiben a szakértőink segíteni tudnak. Tehát ez a két célcsoport, akiknek segíteni szeretnénk ezzel a szolgáltatással.
És mit tudhat meg az, aki önökhöz fordul? Milyen tanácsokat, milyen szakértői véleményt tudnak egy ingatlan felújításánál vagy építésénél adni?
A tanácsadást mindig megelőzi egy adatlap bekérése. Ez azért is fontos, hogy a szakértőink fel tudjanak készülni, hogy milyen feladat is áll előttük. Tehát már egy előzetes olyan adatszolgáltatás, amiből lehet látni adott esetben egy ingatlan jellemzőit, ha lehetőség van, akkor néhány olyan energiafogyasztási adatot is, amely alapján megalapozott vélemények tudnak megvalósulni. Tehát elsősorban, ahogy említettem már, nagyon fontos, hogy lássák, hogy milyen jogszabályi feltételek vannak. Tehát milyen körülmények között tudja az energiahatékonysági beruházását megvalósítani. Kell-e hozzá engedély, vagy nem kell? Kell-e tervező, vagy nem kell? Kell-e különböző hatósági egyeztetés, vagy nem kell? Van-e olyan lehetősége, hogy pályázaton induljon? Vagy van-e lehetősége arra, hogy kedvezményes hitelhez forduljon? De a legfontosabb része viszont azok a műszaki megoldások, mely szinte minden esetben, minden feladatnál szinte más és más, tehát két egyforma ingatlan, vagy két egyforma feladat nagyon ritkán jön össze, tehát ott az adott feladat struktúrájához, jellemzőihez kell igazítani a tanácsadást. Tehát természetesen ezek lehetnek egyrészt beruházási jellegű, másrészt pedig üzemeltetési jellegű beavatkozások. Ugye ismerjük a beruházási jellegű beruházásoknál a legegyszerűbbek azok az épület fizikai jellemzőket javító intézkedések, mint az ablakcserék, az épületszigetelések, különböző technikai megoldások az épületgépészeti rendszer, a villamos rendszerek terén, akár az energetikai rendszerek terén, gondolok itt a napelemek felszerelésére, de ugyanúgy fontosak azok a szabályozás technikai és üzemeltetési kérdések, ami legalább ennyire befolyásolják a működését egy épületnek, tehát egy tudatos működtetéssel is lényeges energiát tudunk megtakarítani. Tehát ezekre szeretnénk felhívni a tanácsadást igénybevevők figyelmét, illetve ezekre konkrét javaslatokat is szeretnénk tenni.
és milyen mélységig mennek bele egy-egy feladat elvégzésébe a tanácsadásba? Megmondják, hogy annyit mondanak csak, hogy itt nyílászáró cserére, vagy külső szigetelésre, vagy akár a fűtési rendszer korszerűsítésére lenne szükség, vagy azt is elmondják, hogy ide három rétegű ablak kell, ide ekkora, ilyen teljesítményű új cirkógázkazán. Szóval milyen mélységig, mennyire pontosan mondják el, hogy mi az, amit meg kellene csinálni?
Szolgáltatás nevében benne is van egy tanácsadás. Tehát ez a szolgáltatás nem tervezés, vagy nem tanúsítványok elkészítése. De természetesen ezekre a kérdésekre részletesen kitérnek a szakértő kollégáink. Tehát akár amit említett, hogy hány rétegű ablakot érdemes tenni, vagy milyen vastag szigetelést kell tenni, hogyha megfelelő előzetes adatok állnak rendelkezésünkre, akkor erre konkrét javaslatot is tudnak tenni, akár alternatívákat felvázolva, hogy mondjuk egy két rétegű vagy egy három rétegű ablaknál milyen hatásokat tud elérni. Tehát mit jelent ez megtakarítási oldalon, mit jelent ez beruházási költség oldalon. De természetesen többféle variációt is fel tudnak a szakértők vázolni, de ez tanácsadási szinten, illetve informatív szinten, tehát nem tervezés és nem tanúsítvány készítés.
A járványhelyzet milyen hatással van a munkájukra? Tudják így is a továbbiakban, a következő hetekben folytatni?
A járványhelyzet valamennyünket befolyásol. A jelenlegi lehetősége a szolgáltatásunkat igénybe vevőknek az online kapcsolat. Erre van lehetőség interneten keresztül, telefonon keresztül, működik egy telefonos ügyfélszolgálatunk a hét minden napján délelőtt, illetve délután váltakozva. És abban az esetben, hogyha ez a járványhelyzet megoldódik, és lehetőségünk lesz, akkor mindenképpen megnyílnak azok a személyes tanácsadó irodák, személyes tanácsadó lehetőségek, ahol közvetlenül is lehet személyesen találkozni a szakértőkkel. Sajnos jelen pillanatban korlátozva vagyunk, és személytelenné tud válni ez a tanácsadás.
Hány szakértő van a listán, illetve hány szakértőjük van, akik az országban ezt a munkát végzik?
A jelenlegi időszak ez idézőjelben egy tesztüzem. Tehát azok a szakértő kollégák indították el ezt a munkát, akik az előkészítésben, illetve már a kamara hasonló jellegű szolgáltatásaiban és hasonló szakemberek felkészítésében részt vesztek. Tehát itt 8-10 szakértőről van jelenleg szó, és annak függvényében, hogy mennyire bővül az igény, ennek függvényében bővítjük a létszámot, illetve már szervezzük azt az országos szakértői kört, aki majd a közvetlen személyes tanácsadást is le tudja bonyolítani. Nyilván ez egy országos lefedettséget igényel, de hát a kamarának megvan a lehetősége arra, hogy mivel országos köztestület és az országban valamennyi szakértő a kamarához tartozik, hogy őket erre be tudja vonni. Tehát ez folyamatban van.
Hogy lehet a tanácsadást kérni, hol kell jelentkezni?
A mérnöki kamara honlapján van egy külön felület, www.nmk.hu felületen a tanácsadás címszóra kell rákattintani, és ott minden információ megtalálható, tehát egy részletes ismertetés a tanácsadásról, mint tevékenységről és a tanácsadás tartalmáról, illetve megtalálhatók ott azok az adatlapok, amelynek előzetes kitöltése segíti a munkánkat, hiszen ez alapján a szakértő fel tud készülni, és már adott esetben konkrét adatokkal is elő tud állni a tanácsadást kérőnek.
Nagy Gyulát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Október 1-ére 2,1 milliárd köbméter földgázzal kell feltölteniük a tárolókat a téli felkészülés jegyében a hazai egyetemes szolgáltatóknak, tette közzé a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A részletekről Scherer Zsolt szóvivőt hallják.
Volt februárban egy-két tényleg hideg napunk, ami meg is mutatkozott egyébként a gázfogyasztásban, mert február 12-én 62,8 millió köbméter volt a napi fogyasztás, de ha egy kicsit átnézünk és megnézzük a villamos energiarendszert, most február 11-én volt csúcsterhelés 7119 megawattal, tehát ezek voltak a hideg napjaink. Hogyha visszagondolunk arra, hogy akár mondjuk 10 évvel ezelőtt még a 75 millió köbméter per nap az nem volt egy kirívóan hatalmas fogyasztás, és a 90-es években, ha jól emlékszem, volt még 90 millió köbméter per napos fogyasztás. Nos, ehhez képest ez a 62,8 milliós csúcsfogyasztás februárban nem tekinthető olyan kimagaslónak. Pláne azt is hozzáveszünk, hogy például januárban kifejezetten visszafogott volt a fogyasztás, nem mozdult ki a 40-50 millió köbméter per napos fogyasztásból, tehát hogyha majd meglesznek a télnek az adatai, abár már a meteorológiai tavasz idejét járjuk. Nos, ha meglesznek az adatok, majd utána tudunk pontos számokat mondani, hogy mennyi volt a téli teljes fogyasztás. De még most is, hogyha a tárolókat nézzük, akkor meghaladja a 3,5 milliárd köbmétert, azaz a töltöttség is 50% fölötti. Ha ezt nézzük, akkor nagy valószínűséggel a lakossági ellátásra is marad még bent a tárolóban gáz. Ugye most hoztuk nyilvánosságra napokban, hogy az ellátásbiztonság érdekében a 21-22-es tél nyitányára 2,1 milliárd köbméter készletet kell elhelyezni a tárolókban. Nos, valószínűleg a megmaradó készlet egy része is lakossági célra lett félretéve, úgyhogy nem kell majd ennyit betárolni a következő tél kezdetére.
Mennyire jellemző, hogy ilyen magas legyen a tárolók töltöttsége az évnek ezen szakában, így március elején? Ez ugyanúgy, mint annak idején, az elmúlt nyáron, amikor igencsak magasak voltak már elég korán a gáztárolói töltöttségi adatok, ez is egy mondjuk így jelentős vagy kimagasló adat?
Az orosz-ukrán gázvita eredményezte azt, hogy Európa gáztárolóit nem most, hanem már a megelőző télen csúcsra járatták. Mindent feltöltöttek, nem tudván, hogy mi lesz a vitának a vége a két fél között. Nos, akkor volt egy túltöltése a rendszernek, és nem csak a mostani tél, hanem a megelőző tél sem sikerült nagyon hidegre. Ennek is köszönhető az, hogy még most is ennyi gáztárolói készletünk van. Természetesen a gáztárolásnak vannak költségei. Ha csak arra gondolunk, hogy egyszer le kell sajtolni ebbe a bizonyos kiürült föld alatti földgázlelőhelybe a földgázt, utána ezt a felszínre kell hozni. Természetesen tisztítani kell ezt a földgázt újra, a megfelelő szabvány szerinti értékekre be kell állítani. Ez mind költség. Ennek ellenére megéri a tárolás, és nem csak a lakossági célú, törvény erejénél fogva kötelező gáz elhelyezés, vagy a biztonsági készletekre gondolunk, hanem bizony piaci célra is megéri tárolni a földgázt, hiszen hogyha az év nyári időszakában, tavaszi időszakában nyilvánvalóan olcsóbb áron hozzá lehet férni a földgázhoz, akkor ezt érdemes a tárolóban elhelyezni, mert valószínű, hogy a téli árakhoz képest de megéri a tárolás költségeit a piaci szereplőknek is kifizetni, és természetesen nem csak ellátásbiztonságra, nem csak a lakossági fogyasztóknak van szüksége, hanem a piac szereplőinek is. Ez egy olyan biztonsági készlet a piac szereplői számára is, amely bármikor hozzáférhető.
Meddig kell a szolgáltatóknak ezt a több mint 2,1 milliárd köbméter földgázt elhelyezniük a tárolókba? Mi a határidő?
2021. október 1-je az a dátum, amikor nekik igazolniuk kell, hogy ez a készlet rendelkezésre áll. Mint mondtam, valószínű, hogy ennek egy része már a tárolóban marad az előző évi térről, de október 1-jére igazolniuk kell a hivatal felé, jelezniük kell, hogy ez a bő 2,1 milliárd köbméter földgáz a lakosság ellátására rendelkezésre áll.
Ez az éves fogyasztásnak mekkora hányada, ez a 2,1 milliárd?
9 milliárd köbméter körüli az éves fogyasztás, és ennek természetesen túlnyomó többsége az fűtésre megy. Ha megnézzük a téli fogyasztást és annak a megoszlását, akkor azt látjuk, hogy nagyjából a fele lakossági felhasználású a téli gázfogyasztásnak, talán egy kicsit magasabb a lakossági fogyasztás. Ha megnézzük egyébként, hogy energiafogyasztásban a fűtésnek milyen szerepe van egy háztartás esetében, akkor azt látjuk, hogy bizonyám 70% körüli érték jön ki arra, hogy az összes energiafelhasználásunkon belül mennyi egy háztartásnak a fűtésre elköltött energiája.
Fizikailag hogy néznek ki ezek a tárolók? Hatalmas nagy tartályok a Föld felszínén, és földrajzilag hol helyezkednek el?
A tárolók ezek kiürült magyarországi földgáz lelőhelye. Természetesen nem egy üreget kell elképzelni a Föld alatt, hanem ez egy olyan kőzetréteg, egy olyan porózus réteg, amelyben ezt megelőzően is földgáz volt. Hogy ez fent tudjon maradni, ez a tárolói kapacitás, ezért van szükség arra bizonyos többek által emlegetett párnagázra, hogy ez a föld alatti réteg megtartsa a szerkezetét, hogy oda újra gázt lehessen pumpálni. Azért lehetett túltölteni a tárolókat, és azért volt az, hogy 100% fölötti adatokat jeleztünk, nem csak most, hanem megelőzően is, mert a számítások szerint nem okozott fizikai problémát az, hogy ebbe a bizonyos tárolói közegbe, föld alatti tárolói közegbe az előzőleg meghatározottakon felül is el tudjunk helyezni földgázt, nem is okozott ez semmiféle műszaki problémát. Az országban 5 helyen van tároló, ezek egyrészt Zala megyében, másrészt Csongrád megyében, Szeged körzetében, másrészt pedig Hajdú-Bihar megyében találhatóak.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Új fejjel lefelé szerelt oszlopkapcsolóval próbálják elkerülni, hogy a nagy és közepes testű madarakat áramütés érje, ha egy villanyoszlopon pihennek meg. Az E.ON Hungária csoport, a Kaposvári Villamossági Gyár Kft. És több természetvédelmi szervezet, köztük a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság 3 ilyen új eszközt helyezett ki kísérleti jelleggel. A részletekről Varga Ivettet, az E.ON kommunikációs munkatársát hallják.
Egy intenzív együttműködés, egy elkötelezett együttgondolkodás indult meg az elmúlt években Magyarországon. Ebben a természetvédelmi szervezetek, a villamos hálózatokat üzemeltető vállalatok és a hálózaton használt eszközök gyártói is részt vesznek. Az a közös cél, hogy csökkentsük az áramvezetékek miatt megsérülő madarak számát. Azon dolgozunk, hogy ezeket az eszközöket, amiket az áramhálózaton használunk, úgy fejlesztük tovább, úgy alakítsuk át közösen, hogy azok a hagyományos rendeltetésüket is ellássák, tehát legyen áram az otthonokban, a gyárakban, de közben a természeti környezetet és kiemelten a madarakat is a lehető leginkább óvjuk. Most egy új típusú oszlopkapcsolót tesztelünk 3 magyarországi helyszínen. Az oszlopkapcsoló egy nagy számban használt berendezés, sok ezer van felszerelve belőle szerte az országban. Ezek segítségével lehet szakaszolni, tehát leválasztani, vagy újra áram alá helyezni egy-egy vezeték szakaszt. A hagyományos oszlopkapcsolón vannak olyan feszültség alatt lévő részek, amiket el tudnak érni a madarak, és ezért veszélyes a számukra. Az áttervezett új berendezést gyakorlatilag fejjel lefelé szereljük fel a hagyományoshoz képest, így a feszültség alatt lévő részek már elszigetelten találhatóak a madarak számára, nem tudnak olyan helyre leszállni, ahol áramütés veszélyeztethetni őket. Ezt az új berendezést a Kaposvári Villamossági Gyár fejlesztőmérnökei, madárvédelmi szakemberek és az EON szakemberei együtt alkották meg. Több éves közös tervező munka, az egyes madárfajok viselkedését, szokásait figyelembe vevő módosítások, többszörös előtesztek eredménye az, hogy most már a gyakorlatban is teszteljük 3 helyszínen ezt a berendezést. Székesfehérvár közelében, Soponyánál, Hajdúszobáton, a Kiszántúlon, illetve a hónap végétől pedig a Baranya megyei udvaron lesz felszerelve egy-egy ilyen eszköz. Egy éven keresztül figyeljük azt, hogy az új eszközök mennyire üzembiztosak, könnyen szerelhetők-e, ellenállnak-e az időjárásnak, és főleg, hogy hogyan viszonyulnak hozzájuk a madarak, és majd az összegyűjtött tapasztalatok értékelése után döntünk arról, hogy érdemes-e nagy számban alkalmazni a mostani fejlesztést. Ha igen, akkor azt a gyár beemeli a termékei közé, és szerte az országban találkozhatunk majd vele.
Mennyivel teszi ez bonyolultabbá, drágábbá a munkát, az üzemeltetést?
Nem véletlen, hogy ilyen hosszas előtesztek előzték meg ezt a mostani éles üzemi tesztet, mert nagyon fontos az, hogy az alapfeladat, az áramszolgáltatás zavartalan biztosítása ne sérülhessen. Ez alapvető kikötés egy ilyen fejlesztés során, hogy azt, amit eddig tudott a berendezés, ugyanúgy tudnia kell, ugyanúgy gyorsan kell tudni szerelni a kollégáknak, hogyha meghibásodás van, ugyanúgy hozzá kell férniük a többi berendezéshez. Tehát nem lehet olyan ára annak, hogy a természetet védjük, hogy közben áramszünetek vannak a lakosság számára, úgyhogy addig módosítottunk a fejlesztések során, amíg minden tud az eszköz, amit a régi tudott, de közben a madarakat is megóvja.
És ez drágább, mint a korábbi, vagy nehezebb a beszerelése, mert mondta, hogy mondjuk így fejjel lefelé van.
Most kifejezetten azt láttuk a próbaszerelések során, hogy nagyon gyorsan és nagyon könnyen lehetett szerelni, rögzíteni ezeket az eszközöket. Úgyhogy ennek a fejlesztésnek könnyen lehet, hogy lesz még egy olyan mellékhatása, hogy más eszközök szerelésénél is ezt az új technikát fogjuk majd alkalmazni. Tehát nem lesz drágább, és nem lesz bonyolultabb sem.
Elsősorban a nagy testű madarakra jelent vagy jelenthet veszélyt a hagyományos oszlopkapcsoló, vagy mindegyik akár a kisméretű madarakra is?
Elsősorban a közepes és nagy testű ragadozó madarak, vércsék, kölyvek, sasok, gólyák szeretnek megpihenni ezeken az oszlopfőkön és ezeken a berendezéseken, az ő védelmükre gondolva született meg ez a fejlesztés.
Hol az ország mely területein lehet ilyen újdonságra, ilyen új oszlopkapcsolóra szükség? Tulajdonképpen ideális esetben az összeset ki kellene cserélni?
Fontossági sorrendben haladunk mindig ezekben az esetekben, figyelemmel a természetvédelmi szakemberek útmutatásaira, hogy hol vannak nagyobb számban olyan madárpopulációk, amik veszélyeztetettek lehetnek a régi eszközök által, de alapvetően most egy olyan eszköznek a megalkotását tűztük ki célul, ami teljes körűen tudja mindazt, amit egy oszlopkapcsolónak tudnia kell, így amikor egy-egy karbantartás csere megvalósul, akkor már automatikusan ezt az új típust tudjuk felszerelni majd szerte a hálózaton.
Varga Ivettet, az E.ON kommunikációs munkatársát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!